Nagyon nagy várakozással jöttem el hozzátok. Egész héten az apostolok cselekedeteit olvastam, és egy nagyon rövid ige hirdetéssel készültem, és hadd mondjam el, hogy örülök, hogy itt vagy. Örülök, hogy úgy döntöttél, hogy a mai napon eljössz ide Isten igéjét hallgatni. És az a vágyakozás és várakozás volt ma bennem, ami talán Cornéliusban lehetett, mikor várta Pétert, azt írja itt Istennek a drága igéje, az apostolok cselekedeteik 10. részéből, hogy összegyűjtötte a rokonait és a legjobb barátait. Így várta Pétert, hogy készült rá, gondolkodott felőle, volt benne egy közösségi megélésnek a vágya, várakozása, a megosztásnak az öröme, és én is így jöttem ide elétek. Hadd imádkozzak, egy olyan témát hoztam, ami az én szívemet nagyon megrebegtette a héten. Nagyon sokszor vívódtam ezzel a témával. Az én szívem, életem, múltam is benne van ebbe a témába valamilyen szinten. Szeretnék imádkozni ezért, hogy Isten áldja meg ezt a szolgálatot. Mennyei édesatyám, én vágyok olyan ember lenni, akire azt mondtad itt az apostoloknál, hogy hittel és szent szellemmel teljes ember. Drága atyám, én megvallom azt, hogy a te igéd tekintély az én életembe, hogy bárhol kinyitjuk a te igédet, kész és képes vagy szólni erővel és hatalommal az élő mindenható igédből, ami megítéli a mi szívünket, gondolatainkat, szándékainkat. Atyám, hálás vagyok azért, hogy a te drága igédet többek között ránk és rám bíztad. Nagy kiváltság ez, atyám, kérlek, szűrd meg az én gondolataimat, szűrd meg az én számat, az én kimondott szómat, hogy valóban csak te tőled fakadó élet, lélek, élő kenyér, életet adó, bűnt bocsájtó, eltörlő erő és hatalom legyen az, amit te ki tudsz itt mondani, atyám. Úr Jézus, kérem a te erődet, a te szent szellemed elevenségét, hogy valóban életté, lélekké, kenyéré, életet adó tápláléká legyen ez ma számunkra, mindannyiunkra. Ámen. Az apostolok cselekedetei 9. részéből fogok majd olvasni egy ige szakaszt. Péter elmegy két településre, és Isten Péteren keresztül két hatalmas csodát hajt végre. Ha el kell, hogy mondjam, hogy körülbelül egy-egy mondatban mi, az egyik az, hogy egy túlhordott tehetetlenséget állít talpra Péter, illetve egy elhalt szolgálatot támaszt fel. Mindezek előtt viszont nagyon szeretném, ha az apostolok cselekedetei 8. fejezetének az első pár ige részét megnéznénk, és szeretnék erről egy pár bátorítást mondani. Nagyon összefügg a felvezetéssel, hiszem azt, hogy Istentől van. Így szól, drága Istennek az igéje. Mielőtt felolvasnám, hadd mondjam el azt, hogy az apostolok cselekedeteiben, illetve lehet, hogy még belekaszálok egy kicsit a Lukácsba is. Ezt is Lukács írta, azt is engedjük meg nekem ezt a átkaszálást itt így. Hadd mondjam el, hogy amik itt elhangoznak, emberi életek, lelkek, sorsok, azok olyanok, mint mi. Olyan, mint te és én. Itt olyan emberekről fogunk beszélni, olvasni, akik ugyanolyan hívő emberek, gyülekezetbe járó emberek, közösségbe járó emberek, szolgálati területeket betöltő emberek. Nem különbek ők, mint te vagy én. Mi nem vagyunk különbek, mint ők voltak. Egy különbség van, ők akkor és ott, mi itt és most éltünk és élünk. Viszont az élet helyzetek, az élet kihívások és azoknak a megélése, abban viszont nagyon nagy hasonlóság van az ott és akkor történtek, és az itt és a most közöttünk történtek között. Saul pedig egyetértett István kivégzésével, azon a napon nagy üldözés kezdődött jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszóródtak Júdea és Samária területén. Kegyes férfiak azonban eltemették Istvánt, és nagy siratást tartottak felette. Saul pedig pusztította az egyházat, házról házra járt férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. Akik pedig szétszóródtak, elmentek, és hirdették az igét. Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. A sokaság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, mivel hallották és látták azokat a jeleket, amelyeket tett. Tisztátalan lelkek ugyanis sok megszállottból hangosan kiáltozva kimentek, sok béna és sánta is meggyógyult, és nagy öröm volt abban a városban. Nem mondok azzal újat, eddig Istennek az igéje, nem mondok azzal újat, hogy itt az év vége fele, én úgy gondolom, hogy nagyon sokan el vagyunk fáradva, le vagyunk terhelve, ki vagyunk csontozva, és nagyon sok terhek és nehézségekben lehetünk. Lehet, hogy van köztünk olyan ember, aki sokkal nagyobb terheket visz, sokkal nagyobb kihívások élik az életét, mint ami megmutatkozik rajta, mint amit hagy megmutatkozni magán, amit láthatunk egymás életéből. Az igé azt látjuk, hogy Isten itt egy ablakot nyit nekünk arra, hogy betekintsünk, hogy akkor és ott a jeruzsálemi gyülekezet életében mi történt. És ha megnézzük kicsit ezzel a szókapcsolattal élve az előző részek tartalmát, akkor láthatjuk azt, hogy István kivégzése halála után az akkori vallási vezetők lényegében vérszemet kaptak, és elindult az első keresztény egyház életében az üldözés, és mindenki, aki nem akarta átélni a meghurcoltattatást, nem akarta az elhurcoltattatást és az ezzel járó nehézségeket, terheket, életkörülményeket felvállalni, azok szétszóródtak, elmenekültek. Fülöpöt halljuk, itt őt kiemeli itt a Szentírás, hogy hova utazik, és egy nagyon nehéz életkörülménybe került. És hadd mondjam el, hogy ez annyira megérintette az én szívemet, hogy lehet, hogy ma itt sokan vannak ott, vagy többen vagy, akik hallgatják, hogy egy nehéz élethelyzetben vagy. Hogy egy olyan élethelyzetben, olyan feladatok közt, olyan feladatszabásba, olyan terhek, kihívások, gondok, anyagi, szellemi, vagy bármilyen jellegű terhek érik a te életedet, hogy azt érzed, hogy örömmé, erőtelenné, hogy egyszerűen meg vagy terhelve, meg vagy görnyedve, nem vagy az életednek az ura, egyszerűen csak sodródsz az élettel, az árral, kapkodod a fejedet, és nem tudod, hogy most mi van, itt egy szétszóratás, itt egy nehéz periódus, egy időszak érte Istennek az egyházát, Istennek a népét, mindenki nehéz életkörülménybe került. És szeretném azt kiemelni, hogy habár nehéz élethelyzetbe kerültek, mégsem a hitüket hagyták el. Azt írja itt Istennek a drága igéje, hogy elmentek és hirdették Istennek az igéjét. És tudjátok, nem is azt mondták, hogy én addig vagyok keresztény, amíg minden rendben megy. Itt az előző részekből az ébredés közepén vagyunk, egy hatalmas gyülekezeti számban, minőségben, mennyiségbeni gyülekezeti növekedés van itt a keresztény egyház életében, és nem azt mondták, hogy én addig vagyok keresztény, amíg minden jó és minden szép, minden élményszerű, minden annyira felfokozott, minden annyira csodálatos, ilyeneket ír itt az ige előtte, hogy mindent megosztottak, egyként gondolkodtak. Hát gondoljuk végig, hogy a mai szegregált társadalomban ez elképzelhetetlen, hogy mindenki megoszt mindent önmagából, az életéből, egyként gondolkodtak, és mindezt örömmel tették, azt írja itt az ige. És hitem és reményem az, hogy ha bár te nehéz helyzetben lehetsz, vagy kerülhettél, vagy nem tudom, még szakaszába jársz, lehet, hogy te nem megtagadod a hitedet, de viszont kihűl a te szíved, elhidegül, eltávolodik Istennek az országától, Istennek a országának a valóságosságától a te életedben. És úgy feltettem magamban a kérdést, hogy mi történik akkor a hívő ember életében, amikor egy nehéz időszak, egy nehéz periódusban van. Mert valljuk be őszintén, azért ez egy nagyon fontos kérdés, hogy na akkor mi van. És ami így feljött bennem, hogy egy dolog biztos, hogy tisztázódik, hogy te ki vagy. Tisztázódik a te identitásod, tisztázódik a te motivációd, tisztázódik az, hogy te miért vagy keresztény, miért vagy Krisztus követő, ki közülünk közületek az, aki csak a tömeg, ki közülünk a tanítvány, ki az, aki csak élményszerű eseményekbe, csak a megél dolgokba hisz, és akkor ott, mint ugyebár Jézus, mikor megsokasítja és jól lakatja a népet, ugyebár addig, amíg a kenyér és a cirkusz volt, addig ott volt a tömeg, és utána hirtelen mindenki lemorzsolódik, és nézzük meg, ezek itt vannak közöttünk, nézzük meg, most itt van a karácsony, jövő hét. Ilyenkor, amikor a keresztény ünnepek vannak, telve vannak a templomok, igaz? Ott van a tömeg. És nem a keresztény ünnepek ellen beszélek, nem a húsvét, a pünkösd vagy a karácsony, mert ezek minden nagyon jók, és legyenek, minél többen hallják Istennek a drága igéjét, a drága élő evangéliumi üzenetet, mert ez az, ami meg tudja fordítani az életeket és szíveket. De a nehéz helyzetben, az év során, ki a tömeg, ki az, aki bocsánat a szókapcsolatért templom töltelék, és ki az, aki viszont tanítvány. Ez évközben nagyon hamar kiderül, ki az, aki megmarad. És itt Fülöp példázatából láthatjuk, hogy Fülöp ráadásul egy diakónus volt. Egy olyan gyülekezet életében, ahol legalább több mint 5000 fős, mi vagyunk mondjuk 100-an, képzeljük el, ha 1000-en, de 5000-en, és itt még több emberről beszélünk, és egy ilyen szolgálati területbe, egy diakóniába szolgált ez a Fülöp, és tudjátok, nem azt mondja, és ő is ugyanúgy szétszóratódott, ő is ugyanúgy elmenekült, és nem azt mondja, hogy jó, akkor pár hónapig talán ez voltam, diakónus, én most feladom az egészet. Keresztbe tört a diakónusi karrierem, és nem ez van, hanem Fülöp, mit él meg, miért éli meg úgy a Krisztus, ahogy azért, mert ő Isten embere. Ő Istennek a szolgája, ő Isten munkatársa, de a legfontosabb, ő tudja, hogy Isten gyermeke vagyok minden élethelyzetben, minden életkörülmény között. És látjuk, hogy mit éltek át, azt látjuk, hogy ha bár szorongattatások, terhek, nehézségek között éltek, ez nem volt akadálya Isten természet fölötti munkájának, nem volt akadálya az, hogy olyan természet fölötti erők, felszabadulások, megnyilvánulások és olyan felszabadulás, élet, megváltozások történjenek ebben a nehéz és kritikus időszakban és helyzetben. És szeretném ma mindannyiunknak hirdetni, hogy bármilyen élethelyzetben vagy, Istennek az erői, erőforrásai, Istennek a csatornái minden élethelyzetedben ki tud áradni, és meg tud nyilvánulni. Nincs az a mélység, nincs az a bűn, nincs az a megkötözöttség, nincs az a fászusultság, nincs az az elhidegült szív, amit Jézus vére ne tudna életre kelteni. Halleluja, ámen! Ezzel még nincs vége. Ez volt az első rész. Engedjetek meg azt, hogy tovább vigyem ezt a gondolatot. Dicsőség az Úrnak mindezért. Lukácsban láthatunk a 13. részben egy olyan életet, aki a terhek alatt megrökönyödik, meggörnyed. Egy olyan asszonynak az életébe tekintőhetünk ott bele, Jézus maga hívja ki. Azt írja, hogy Istennek a drága igéje, hogy ő a zsinagógákban meglátta, egy közülünk meglátta azt a görnyed hátú asszonyt. És ennek az asszonynak most mindegy az, hogy ő férfi vagy nő, egy közülünk zsinagógába járt. Jézus meglátja a tömegből, kihívja, és hamar kiderül, hogy nem mozgásszervi elváltozása van, nem gerincferdülése, betegsége, nem ő fizikai trauma, traumatikus dolgok élték az ő életét, hanem egyszerűen az élet gondja, terhe, szellemileg, lelkileg meg van terhelve, 18 éve meg van kötözve, és egyszerűen meg van rökönyödve, elváltozások vannak az ő életén. Lehet, hogy te is érzed az elváltozásokat, hogy úgy kezd fel minden reggel, mint akit agyonvertek, hogy egyszerűen nem tudod összekaparni magad, hajtasz az életbe, mert muszáj, mert kell, meg feladat, meg körülmények, fogja áldozata vagy, és hajtod, és mész, és azt érzed, hogy elfolyik az életed, elfolyik az erőd, még egy év, jövőre mi lesz, éljük át, még most egy kis pihenés, de akkor mi lesz a kilátástalanság. Jézus kihívja a tömegből, közülünk kihívja ezt az asszonyt, ezt a szemét, ráteszi a kezét, az ő áldó kezét is, felveszi, magára veszi, elveszi mindazt a terhet, mindazt a kötöttséget, ami miatt ez a nő meg volt nyomorítva az ő életébe. És azt írja itt Istennek a drága igéje, hogy teljes szívvel dicsérte az Istent. Hadd mondjam el, hogy az a személy, aki 2 évtizede már csak a földet nézi, nem tud felnézni, felhajolni, kiegyenesedni, aki csak mást akar, lábát, a földet nézi. Jézus kihívja őt, személyesen megszólítja őt, azt akarja, hogy tisztulj meg, szabadulj meg, lélegezz fel a kötelékek alól, a megkötözöttség alól, és amikor felegyenesedik ez a nő elsőnek, felragyog neki Krisztus, valószínűleg Jézus magát láthatta meg, mikor kiegyenesedik, fölegyenesedik. Hadd kérdezzem meg, hogy mikor tudtál így Krisztusra feltekinteni? Mikor tudtál azzal a hódolattal, imádattal, azzal a tiszta szív kinyitottsággal dicsérni Istent, hogy megmentett az én életemet, megtartotta az én életemet, elvette azt az a hódolat, mikor volt a te szívedbe, szellemedbe, amit csak egy megszabadult, megkötözöttségből való megszabadulás élménye után élhet át az ember. Meddig jársz meggörnyedve, meddig jársz megkötözve, hordoz Istennek az illatát a mindennapokban, hordoz Istennek a kenetét, az illatát, a mindennapokban. Erre vagyunk elhívva. És az apostolok cselekedetei 9. részéből szeretném felolvasni, kicsit hosszabb rész lesz. Hallgassuk figyelmesen. Majd nem leverni. Így hangzik Istennek az igéje. Amikor Péter, a 32. résztől olvasom, amikor Péter valamennyi gyülekezetet végigjárta, eljutott Liddába lakó szentekhez. Talált ott egy Éneász nevű embert, aki 8 éve feküdt az ágyába bénultan. Péter így szólt hozzá: Éneász, meggyógyít téged Jézus Krisztus! Kelj fel, és magad vesd be az ágyadat! És azonnal felkelt. Lidda és Sáron lakói mind látták őt, és megtértek az Úrhoz. Joppéban volt egy nőtanítvány név szerint Tábita, mi azt jelenti Zorkász, vagyis Zerge. Ez a nő sok jót tett, és bőven osztott talamizsnát, éppen azokban a napokban megbetegedett és meghalt, miután megmosták, kiterítették a felső szobába. Mivel Lidda közel volt Joppéhoz, a tanítványok, akik meghallották, hogy Péter ott van, elküldtek hozzá 2 férfit, is kérték: késedelem nélkül jöjj át hozzánk. Péter felkelt és velük ment. Amikor odaért, felvezették a felső szobába, az özvegyasszonyok pedig mind elébe álltak és sírtak, és mutogatták azokat a ingeket és ruhákat, amelyeket Dorkász készített, amíg velük volt. Péter ekkor kiküldött mindenkit, letérdelt és imádkozott. Aztán a holttest felé fordult, és ezt mondta: Tábita, kelj fel! Ő kinyitotta a szemét, és amikor meglátta Pétert, felült. Péter oda nyújtotta neki a kezét, és talpra állította. Majd behívta a szenteket, és örvendeztek, és mutogatták nekik, hogy él. Elterjedt ennek a híre egész Joppéban, és sokak hittek az Úrban. Péter pedig több napig Joppéban maradt, egy Simon nevű tímárnál. Eddig Istennek a drága igéje. Mielőtt elkezdeném itt kicsit részletezni, hadd meséljem azt, hogy hadd mondjam el azt, hogy Éneász meggyógyulásánál Péternek a múltja egy kulcs dolog. Azért, mert Péter múltja, Péternek az élete, Péternek a szolgálata, a Krisztusban megért helyreállása kulcs Éneász életének a helyreállásában. Ismerjük jól Simon Pétert, Péter apostolt, Jézusnak a tanítványát, hogy ő egy olyan ember volt, aki hatalmas ígéreteket és fogadkozásokat tett az Istennek, mint ahogy talán egy közülünk, és mindegyikben elbukott, mindent ígért és mindent veszített, mindenben ígért nagyokat és 3-szor megtagadja Jézust. Amilyen hévvel ígérte, olyan nagy lett az ő bukása is, és Jézus személyesen megkeresi őt az ő saját környezetében, a Tiberiás tengernél halfogás közben, és helyre állítja az ő életét. Talpra állítja az ő életét, és megbízza őt a szolgálatba. Péter életének meghatározója az, hogy Jézus őt helyreállítja, talpra állítja, és megbízza őt a szolgálattal. Mert azt tud csak másokat helyreállítani, akit Isten maga is helyreállított. Ha téged Isten helyreállított, akkor a múltad nem arra való, hogy téged lebénítson. Arra való, hogy téged alázatban tartson, meg arra, hogy eszköz legyen az Istennek a kezében. És Simon Péter egy ilyen ember volt, aki egy olyan ember volt, aki átélte Istennek a helyreállítását az ő életébe. És hadd mondjam el, és hadd hirdessem a mindannyiunk számára, hogy a múltad nem akadály abba, hogy Isten használjon téged. A mindennapi kudarcaid sem akadály abba, hogy Isten használjon téged. Megismerni Krisztust, megismerni benne magamat, az én bűneimet, megismerni az ő kegyelmét, és felszabadulni, bűnt megvallani, megbocsájtani. Ez az evangélium, amit át tudunk élni a mindennapokban. És ami itt két dolgot Isten Péter életében biztosan Péter által mások életében biztosan helyreállított, az egy túlhordott tehetetlenség Énász személyébe, a másik pedig egy elakadt szolgálatot állított helyre Isten abba a gyülekezetbe Péter által. Elmegy Péter Liddába, ma Joppéba, ezek Jeruzsálemtől nem messze lévő helységek, és találkozik ott nagyon érdekes a szentek között, a mi közösségünkben is akár mondhatnám. Találkozott egy nagyon érdekes emberrel, egy olyan emberrel, aki 8 éve béna, 8 éve fekszik, 8 éve ki van szolgáltatva, 8 éve, 8 éve megvan valamilyen szinten kötve, 8 éve kell, hogy mások kiszolgálják, egy kiszolgáltatott élethelyzet van, és Péter egy nagyon érdekes dolgot mond. Azt mondja itt Péter, mintha Péter felismerné ezt a fajta tehetetlenséget, ezt a túlhordott tehetetlenséget. Azt mondja, Énász, Jézus Krisztus meggyógyított téged, meggyógyít téged. Kelj fel, és vedd, bocsánat, inkább idézem. Énász, meggyógyít téged Jézus Krisztus. Kelj fel, és magad vesd be az ágyadat. Nem tudom, érezzük ennek a hangsúlyát, hogy ez egy kijelentő. Péter kijelenti Énásznak. Énász, meggyógyított téged Jézus Krisztus, és pont. Meggyógyított téged Jézus Krisztus, és pont. Nem megfog, nem megakar, meggyógyított téged Jézus Krisztus. Ezért kelj fel, és magad vesd be most már az ágyadat. És hadd mondjam el, hogy nem akarom ezt így túl ideologizálni. Énász, most már elég ebből az állapotból, illik fölkelned. Elég volt abból, hogy téged mindenki csak kiszolgál. Elég volt abból, hogy te mindig a körülményeit fogja vagy. Elég volt abból, hogy mindenki csak körülötted foglok, hogy te egy támogatott ember vagy. Most már fel kell kelni, fel kell állni. Énász, Jézus Krisztus meggyógyított téged. Jézus Krisztus meggyógyít téged, és pont. És elém jött az a példa, hogy képzeljük el, hogy nem én teljesen független tőlem, de én 2004-ben merítkeztem, 18 éve, és hogy még mindig a felfedezők biblia órájára járnék, vagy a barátkozók biblia órájára, nem tudom most éppen mi a pontos megnevezése, felfedezők. És ugyebár Isten kegyelméből ez egy irdatlan jó lehetőség azoknak, akik szeretnének nálunk bemerítkezni, gyülekezetünkhöz csatlakozni. Ez egy olyan lehetőség, hogy 18 alkalom van a találkozásig, az igei alapokat, beszélgetés, egy ilyen nagyon családias környezet van. A lelkipásztor személyesen foglalkozik mindenkivel. Minden gondolatodat elmondhatod, minden kérdésedet felteheted. Nincs rossz kérdés, nincs rossz válasz, egy nagyon családias környezet. És képzeljük el azt, hogy én 18 évvel ezelőtt ezt végigjártam, Isten kegyelme, és még mindig oda járnék. Mindig indulnak a csoportok, és akkor mindig. Már ki van töltve, már rég, már minden felület ki van töltve, oda van írva, de annyira jó ott lenni, annyira kényelmes nekem abban a helyzetben, hogy engem mindig meghallgatnak. A lelki pásztor túláradó kedvességgel, figyelemmel, szeretettel vesz körül, egy családias környezet. Már régen mindenki kipörgött mellőlem, már több generáció, 30 generációban bemerítkezett, de én még mindig járok, jelentkezek ugyanaz a hívvel, mert ez olyan jó, olyan kényelmes jó ott lenni, ki szolgálnak. Nincs rossz kérdés, nincs rossz válasz, egy nagyon családias környezet. És nem akarom ezt így túl viccelni, de, és nem szeretném, ha ezen így most megrökönyödnénk, de nem tudom, mi az életedben az, amibe végre meg kell állnod a saját lábadon. Mi az, amire Isten azt tudja mondani a te életedbe, hogy már végre magad vesd be az ágyadat? Mi az, amiből már régen ki kellett volna jönnöd, fel kellett volna állnod, ki kellett volna nőni, fel kellett volna hagyni? Szeretném, ha úgy a szívünkbe írnánk, hogy nem tudom, kinek hangzik el az a prófétai szó, ami itt van az igébe, hogy ki az, akinek kell, hogy elinduljon az ő életébe, hogy Jézus Krisztus meggyógyított téged. vesd most már magad be az ágyadat, hogy elég abból a támogatott életből, amiben vagy, elég abból, hogy most már téged kiszolgálnak. Nőjünk fel, nőjünk bele abba az életbe, amit Krisztus akar a mi életünkben. Pétert, ha Isten nem állítja helyre, akkor ő nem lehetne talpra állítója mások ember életébe. Értsük meg, hogyha nem nősz ki, nem nősz fel, nem nősz ki ebből a támogatott életből, akkor Isten nem tud téged belerakni, bele nem tudsz belenőni abba az életbe, abba az elhívásba, abba a szolgálatba, amiben már lehet, hogy már régen Isten használni akar. Bele kell nőni, fel kell nőni, ki kell jönni azért, hogy Isten tudjon téged használni. Ha téged Isten talpra állít, akkor a múltad nem akadálya lesz a te életednek, hanem erőforrása. Használni tudjon Isten mások életében, mások talpra állásában. Éneász, Jézus meggyógyít téged, kelj fel, és magad vesd be az ágyadat. Hallják a tanítványok Joppéban, hogy Liddában van Péter, és így szólnak neki, hogy késedelem nélkül jöjj hamar, mert nagy gyászban vagyunk, nagy gyászban vannak a testvérek. A gyülekezetben egy olyan személy ment el, egy olyan személy halt meg, akinek a hiányára csak akkor döbbennek rá, amikor már nincs közöttünk. És ennek a feltámasztásnak nagyon sok üzenetértéke van. Ez az első feltámasztás, ami az apostolok által megtörtént. Tábitának az élete egy nagyon jó tükör lehet szerintem mindannyiunknak az életébe, hogy végzem-e olyan szeretettel a szolgálatomat, mint ahogy ő végezte. Végzem-e úgy a szolgálatomat, ahogy ő olyan odaszánással, olyan elhivatottsággal. Ha én kiállnék abból a szolgálatból, hagynék-e magam után olyan űrt, ami Tábita akkor és ott jelentett azoknak az embereknek az életében, ahol Péter akkor járt. Hogy itt és most. Ez egy nagyon jó mérleg lehet a mi életünkbe. Ami nekem az én szívembe feljött is, gyülekezetünknek a vezetősége, a lelkipásztorunk ebbe a esztendő végén már nagyon régóta foglalkoznak és keresik Isten akaratát, hogy a jövő évben mik azok a szolgálatok, amiben bele kell tenni az erőt, erőforrást. Hol nyit Isten kaput a gyülekezetünk életébe. És bennem az jött fel, hogy mik azok a szolgálatok, amik a jövő évben, ha kell, újra kell indítani, fel kell támasztani, vagy egyszerűen nem szabad, hogy elhaljon. Mi az, hol van az a gyülekezetünk életében az a szolgálat, ahol Isten ajtót nyit, kaput nyit, és ahova én nem mondjam azt, hogy én nem megyek be. De oda tábiták kellenek. Oda tábita jellegű ember kell, aki ugyanazzal szeretettel és elhivatottsággal végzi a szolgálatot. Hogy nőjünk fel arra szolgálatra, amiben Isten minket akar látni. Lépjünk ki, és lépjünk bele Isten országának abba a területébe, hogyha mi helyreálltunk, legyünk helyreállítója mások életébe a szolgálaton keresztül is. És az utolsó gondolatom így befejezésként az, hogy tényleg egy olyan időszakban vagyunk, vagy olyan időszakban élünk így a év vége fele is, hogy érezzük magunkon a saját életünkön, hogy nagyon könnyen keményedik a mi szívünk. Nagyon könnyen tudunk bekeményedni, megcsontosodni, nagyon könnyen tudunk érdektelenné, szegregáltá válni, akár még a gyülekezeten belül, akár egymás iránt is. És hogy kik azok, ki az, te vagy-e az, aki lehet, hogy egy kényszer helyzetben éled az életedet. Jézus hív ki ebből, hogy szabadulj meg. Isten erői meg tudnak munkálkodni, tudnak, fel tudnak szabadulni minden életkörülménybe. Te vagy-e az, aki a terhek alatt meg vagy görnyedve. Jézus hív ki téged, hogy lélegezz fel, szabadulj fel. Elveszi minden olyat, ami téged megköt. Nézd fel Jézusra, az Isten fiára. Te vagy-e az, aki a múltadból helyre kell állnod, fel kell állnod, és a múltad erőforrás lehet mások életének a helyreállásába? Te vagy-e az, aki most már ki kell, hogy jöjj a saját csapdáidból, saját életednek a csiki-csukizásából, és Jézus hív meg, gyógyít téged, de talpra kell állnod, hogy be tudj állni abba az elhívásba, amit Isten akar pályaként adni a te életedbe. Vagy te vagy-e az, az a Tábita, akinek lehetősége lesz szolgálni a következő esztendőben. Ahol Isten kaput nyit, oda nem mondjam azt, hogy én nem megyek. És a címet meg a képe azért lett erre választás, mert azt tapasztalom én is az én saját életemen, hogyha nem vagyok az Isten közelségében, nem vagyok az Istennek a jelenlétében, az ő kéz melege alatt, akkor nagyon könnyen az ember szíve ki tud hűlni, meg tud repedni, meg tud csontosodni. És hogy minden élethelyzetben, bármibe is vagy benne, legyen ott a te életedbe az Istennek a kéz melege. Amen.